egy dolog nem változott meg, az ország mérete. Ezért erre külpolitikai stratégiát építeni nagy szárnyaló reményekkel nem lehet. Kettő, hiába az újabb és újabb földtani kutatások, Magyarország nyersanyag termelő kapacitása sem változott meg az elmúlt néhány évben. Tehát Magyarország továbbra is egy európai méretekben közepes, nyersanyag erőforrásait tekintve pedig korlátozott képességű ország marad. A kérdés tehát az, hogy mire tudunk építeni, ha sikeresek akarunk lenni. Az első dolog ugye az az ész, a képesség, meg az intelligencia. Az észjárása, úgy tetszik. Kétségkívül azért van egy észjárásunk, amely ilyen adottságok közepette is, mint amit az előbb leírtam. Az elmúlt 40-50-60 évben azért Magyarországot a körülményekhez képest, amelyek nem voltak könnyűek, inkább a sikeres országok közé vitte, még a keleti blokkon belül is. Amire építhetünk a saját józan eszünkön és sajátos észjárásunkon túl, az a földrajzi fekvés kérdése. Tehát az, hogy ez egy húzatos hely, Európa egy húzatos országa, ezt eddig leginkább hátrányként szoktuk leírni. Heroikus öndefiníciók is kapcsolódnak ehhez, népek országútja, állandó megszállások, függetlenségért való küzdelem. De most egy olyan korszakban vagyunk, amikor valójában ennek inkább a gazdasági előnyeit kell kihasználnunk, tehát Magyarország egy jelentős tranzit gazdaságot fölépíteni képes ország lehet, ha szembesül azzal a ténnyel, tudatosan szembesül azzal a ténnyel, hogy a földrajzi fekvése egy komoly gazdasági erőforrás lehet a számára. A harmadik dolog, amire építhetjük az erőnket, és ezért ezt kérem önöktől, hogy minden kritikai észrevétel mellett, amely mindig egészséges és kívánatos, erőforrásként definiálják. Ez pedig az állam hatékonysága. Tehát ha magyarok versenyelőnyhöz akarnak jutni az Európa és a világgazdasági térben, akkor az államot nem mint a gazdasági versenyképesség egy korlátját kell értelmezniük, amely gondolkodásmód az elmúlt néhány évben igencsak uralkodó volt, hanem mint erőforrást. Az államok is versenyeznek abban, hogy melyikük képes a leghatékonyabb gazdasági rendszert kiépíteni. Ezért a magyar államnak hatékonynak kell lennie. A magyar államnak gyorsnak kell lennie, és a magyar államnak válaszolnia kell azokra a világgazdasági fejleményekre, amiről az előbb beszéltem. Vagyis, hogy azok az országok sikeresek, ahol rend van, lehetőleg jogállami rend, ahol a kultúrát megbecsülik, és ahol a piac világos szabályok mellett működik. A magyar állam egy hatékony, gyors, optimális méretre visszavágott magyar állam a magyar gazdaság versenyképességének egyik legfontosabb tényezője lehet. Ha képesek leszünk végrehajtani azt az államreformot, amiben egyébként 3 hónappal ezelőtt a választók felhatalmazása alapján belekezdtünk. És itt van még egy körülmény, amit szintén előnyként javaslok bemutatni. Természetesen megfontolva minden ellenzéki kritikát, de mégis azok ellenére is előnyként javaslok bemutatni, ez pedig az egység. Az egységet az önök nyelvén, tehát ilyen külügyes nyelvén, a stabilitásnak szokták mondani. Mondhatják tehát ezt is. De a stabilitás lényege az egység. Hogy egy bizonyos kormányzati politika, egy bizonyos irányvonal mögött nagyon széles támogatottság található. Ez adja a stabilitást. Egy demokráciában ez adja a stabilitást. Nem csak a kormány elszántsága, világos iránymutatása, hanem a kormány mögötti támogatás mérete és egységessége. Ezért az a körülmény, hogy a magyarok egységesek voltak, minden korábbinál egységesebbek voltak a parlamenti választáson, az egy pozitív energiaforrás Magyarország számára, hiszen ebből fakad a stabilitás. Ezért van az, hogy a magyar politikai élet kifejezetten, különösen összetve a korábbi állapotokkal, szinte mozdíthatatlanul stabilnak tűnik a következő évekre nézve. Hiszen van egy hatalmas, valóban európai mércével mérve hatalmas, jószerivel inkább csak Bajor adja a fölfogható méretű, mert ott elő szokott fordulni ilyen típusú politikai fölállás. Egy kétharmados többségű, egységes, tehát nem koalíciós, hanem egységes politikai erő. Nagyon fontos, hogy nem koalíciós, hanem egységes. Egy CDU-CSU mintára létrehozott pártstruktúra, szövetség nevezzük így, amely nem koalíciós, hanem ilyen értelemben egypárti, vagy szövetségi. És ettől balra és jobbra elhelyezkedik a minősítésekért persze mindenkitől elnézést kérek, de a magyar nyelv olyan, hogy bármit mond az ember a másikra, az ebben minősítésként tűnik föl az érintett szemében, vagy ha akarja, akkor olyannak tűnik föl. Hát van egy volt kommunista párt, amely szociáldemokrata pártá próbálta magát alakítani az elmúlt 20 esztendőben, tehát van egy baloldali ellenzék, meglehetősen radikális, különböző metszetekben is kimutathatóan meglehetősen radikális ellenzék a baloldalon, és egy nagyon radikális ellenzék a jobb oldalon. Ilyen értelemben a stabilitása a rendszernek szintén adott. Ezek a radikalizmusok balról és jobbról nem borítják fel a rendszert, hanem inkább kiegyensúlyozottá teszik, mert egy centrista pozícióba hozzák a magyar kormányt. A magyar kormány egy értékalapú, hiszen kereszténydemokrata, de alapvetően centrista kormány. Ezt egyébként a személyzeti politikájában is föl lehet lelni, még akkor is, hogyha természetesen minden személyzeti politika ugye milyen kicsit kritizálható. De összességében azok a jelek, amelyek arról szólnak, hogy kifejezetten más politikai elméletekhez, más politikai elvekhez kötődő személyek jelentős megbízatást kapnak a mostani kormányzati kurzus keretében, azok nem gesztusok, ezt nagyon fontosnak tartom. Nem gesztusok történnek, hanem egy politika lényegéről beszélünk. Ha ezt lefordítják önök politikai számok nyelvére, akkor azt mondhatjuk, hogy a legutóbbi parlamenti választásokon ez a kereszténydemokrata megalapozottságú centrumpolitika, ez több baloldali ember szavazatát kapta meg, mint a mostani kormányt balról támadó ellenzék. Többet kapott. Ez kötelesség. Ez nem egy lehetőség, ez egy kötelesség. Őket is képviselnie kell a kormánynak. Ezért nem teheti meg a kormány, hogy úgy viselkedik, mintha egyébként egy tisztán kereszténydemokrata támogatottságú kormány lenne. Hiszen a támogatói között 100 000 szám található baloldali értékvilágú emberek. Ezért amikor kifejezetten ez az értékvilághoz kötődő embereket kinevezünk különböző helyekre, akkor nem gesztust gyakorlunk a baloldal felé, hanem eleget teszünk a választók felé fönnálló kötelezettségünknek. És ezt a politikát én végig érvényesíteni is fogom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennyit az egységről. Nos, számunkra előnyös hálózatokban való részvétel. A legfontosabb, mondjuk úgy, hogy definíció erejű kiindulópont úgy hangzik, hogy nekünk, önökkel együtt olyan együttműködések megteremtésén kell dolgoznunk, amelyek hasznosak Magyarország és a magyar emberek számára, segítenek abban, hogy Magyarország erőssé váljon, de egyúttal nem kényszerítenek bele bennünket, semmilyen olyan együttműködés majd nem érdekünk. Tehát ez egy sokkal bátrabb, támadóbb jellegű, kezdeményezőbb, azt mondom az önök nyelvén, ez a jó kifejezés, kezdeményezőbb jellegű külpolitikát várok, mint amit eddig tapasztalhattunk. Mondok egy példát például az IMF esetében. Ez egy állatorvosi lóként szemlélhető eset. Ugye Magyarországnak érdeke az IMF-re való együttműködés. Ha az IMF nem lett volna, és nem adott volna nekünk kölcsönt, akkor a magyar gazdaság összeomlott volna. Aminek pártársaló tekintet nélkül minden magyar ember, leszámítva néhány jó érzékkel rendelkező spekulánst, a hátrányát szenvedte volna el. Hogy ez nem történt be, nem történt meg, az annak köszönhető, hogy volt egy nemzetközi kapcsolatrendszer, egy hálózat, amely Magyarország sikerrel érvényesítette az érdekét. Az egy másik inkább politikai jellegű vita, hogy hogy jutottunk idáig. És ezért kiviseli a felelősséget. De az IMF nézőpontjából, illetve az IMF-fel kialakítandó kapcsolataink szempontjából egy lényegtelen körülmény. Ez egy magyar belpolitikai kérdés. De milyen érdekünk van nekünk az IMF-fel kapcsolatban? Mi egy kölcsönszerződésnek tekintjük a belekötött megállapodást. Ők pénzt adtak, mi pénzt vettünk el tőlük, leírtuk, hogy mikor fogjuk visszafizetni, milyen ütemezésben, és ők milyen kondíciókat látnak fontosnak, amelyek teljesülését előföltételéül szabják ennek a kölcsönszerződésnek. És kész. Ez a kondíció egyébként egyetlen dologban fejeződik ki, ez pedig az, hogy ebben az évben, 2010-ben a költségvetési hiány ne legyen több, mint 3,8%, és mi pedig adjuk vissza az ő pénzüket. Ez a mi álláspontunk. Tehát mi az IMF-fel kötött megállapodásunkat, az IMF együttműködési rendszerében való részvételünket mi egy kölcsönszerződésként értelmezzük. Az IMF egy gazdaságpolitikai megállapodásként értelmezi. Na, ez nem érdekünk. A magyar érdek az az, hogy az IMF-fel, ha szükséges, rendszeresen kölcsönszerződéseket kössünk. Az nem érdekünk, hogy az IMF-fel gazdaságpolitikai megállapodásokat kössünk. Mert az szükségtelenül bekorlátozza a magyar autoritás, a magyar kormányzat, a magyar parlament, a magyar törvényhozók lehetőségét. Azért hoztam ezt a példát, mert ez jól illusztrálja, hogy nekünk érdekünk részt venni bizonyos együttműködésekben, de csak abban a formában érdemes részt vennünk, hogy abból nekünk több előnyünk származik, mint hasznunk. A lehető legtöbbet akarjuk kivenni belőle, és a lehető legkevesebbet akarjuk itt a cserébe adni. Úgy, ahogyan ez egy együttműködésben normális, úgy, hogy közben úgy gondoljuk, hogy mind a két érintett fél, ők is, és mi is jól járunk, mert a kölcsönös előny minden együttműködésnek az alapja. Tehát kölcsönszerződés igen, a gazdaságpolitikai együttműködés, no az nem. Együttműködés, ha az Unióval fogunk kötni, hogyha az Unió az eddiginél koordináltabb gazdaságpolitika együttműködést ír elő az országok számára, amely kérdés eldöntésében egyébként nekünk is lesz szavunk, hiszen nekünk is részt kell az erről szóló vitában majd vennünk. Nos, az adórendszer kérdése. Tehát ha önök azzal a kérdéssel szembesülnek esetleg, hogy a mostani kormányzat mit tekint a legfontosabb kérdésnek, akkor ezt úgy lehet összegezni, vagyis megfogalmazni, hogy Közép-Európa legversenyképesebb gazdasági rendszerét akarjuk kialakítani. Tehát a mi elsődleges célunk, hogy Közép-Európa legversenyképesebb gazdasági rendszerét alakítsuk ki. Az már a külföldieket kevésbé fogja érdekelni, nekünk viszont fontos, hogy ezt azért tesszük, mert csak ettől remélhetünk munkahelyeket. Ha nem leszünk Közép-Európa legversenyképesebb gazdasága, akkor munkahelyeket sem tudunk teremteni, márpedig a magyar társadalom legnagyobb problémája ebben a pillanatban az az, hogy 1 millió munkahely hiányzik a magyar gazdaságból. A legversenyképesebb közép-európai gazdaság fölépítéséhez, a leggyorsabb és leghatékonyabb államrendszer fölépítése mellett a legversenyképesebb adórendszernek kell párosulnia. Minden gazdasági rendszer alapja az adórendszere. Adórendszer nem működik, akkor csak egészségtelen gazdasági rendszer épülhet föl azon. Ezért nekünk Közép-Európa legversenyképesebb adórendszerét kell fölépíteni, amit be is jelentettünk, majd a parlament költségvetési vitájának keretében meg is vitatja a magyar parlament, ami egy olyan innovációt tűz ki célul, amiben az egykulcsos adót kombinálja a családi adózással. Ez nem csak a gazdaságpolitikusoknak, hanem a szellem embereinek is, ha megbocsátanak ezért a gazdasággal foglalkozók, komoly kihívást jelent majd. Ez a kombináció ez idáig nem létezik az Európai Unió államaiban, de én azt gondolom, hogy van olyan megoldás, amely ezt az adórendszert a majdani legversenyképesebb közép-európai magyar gazdaság alapjává teszi. Demokratikus értékek helyreállítása. Amikor nemzeti ügyek kormányáról beszél a kormányprogram, akkor az egyik nemzeti ügyként a demokratikus értékek helyreállítását nevezi meg. Természetesen, mint minden politikai rendszerben, Magyarországon is, a demokratikus értékek helyreállítása érdekében tett kormányzati lépéseket az ellenzék kifogásolja. És pont az ellenkező előjelet fűzi hozzá, mint ami egyébként a kormány szándéka szerint odaírandó. Ebben semmi rendkívülit nem látok. Ez nem változtat azon a tényen, hogy 2/3 birtokában a kormánynak és a kormány többségnek felelőssége van a demokratikus értékek helyreállítása ügyében. A demokratikus értékeket 2/3 szabályozza a magyar parlament, ezért ha egy kormánynak nincs 2/3, persze széttárhatja a karját, és mondhatja ezt, majd nyilván hallanak is ilyen véleményeket, hogy hát nem a többség tehet arról, hogy nem tudtuk a demokratikus értékeket megerősíteni, vagy helyreállítani, hanem hát az ellenzék, vagy a parlament egésze, hiszen nem jött létre a 2/3. Ez az álláspont, ha nem is szimpatikus, de legalább logikailag, és a siker csekély esélyével ugyan, de politikailag is tartható. De ha az embernek 2/3 van, akkor nem tartható. És nem bújhat el a felelőssége elől a demokratikus értékek kérdésében a mindenkori 2/3 a parlamentnek. A demokratikus értékek iránti elkötelezettség elsősorban a demokratikus értékek érvényesülését biztosító intézmények megbecsülésén és megerősítésén keresztül történik. Én nem hiszek abban a demokratikus elkötelezettségben, amely képes arra, hogy a működő képtelenség határára sodorja mondjuk az alkotmánybíróságot, mert képtelen alkotmánybírókat delegálni az alkotmánybíróságba. Én nem hiszek abban a demokratikus értékek iránti elkötelezettségben, amely eltűri, hogy mondjuk másfél évig az állam pénzügyeit első helyen ellenőrző állami számvevőszéknek sem elnöke ne legyen. Ezért bátran vállalják a hírvivésben, ami önöknek talán első számú feladatuk, hogy igen, Magyarországon a kormányprogramnak kiemelt része a demokratikus értékek helyreállítása. És 3 hónap után mondhatjuk is, hogy Magyarországon a jogállamiságot sikerült helyreállítani. Ezeknek a lépései a következők voltak. Az első, hogy a működésképtelenség határára sodródott alkotmánybíróságba választott a magyar parlament az elejétől megfelelően alkotmánybírákat. Teljes az alkotmánybíróság. Választottunk elnököt és alelnököt az állam pénzügyeit ellenőrző állami számvevőszék élére. Megszüntettük a titkosszolgálatok politikai célú felhasználását. Helyreállítottuk a gazdasági adatok megbízhatóságát. Nincs demokratikus értékrenden nyugvó parlament és kormány, hogyha a parlamenti képviselők elé kerülő gazdasági adatok nem felelnek meg a valóságnak. A költségvetési adatok esetleg köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Helyreállítottuk a jogrendet az utcán. Világossá tettük, hogy semmilyen szerveződés, akárhogy is hívják, és akárhogy is akarja egyik nap így, vagy egy bíróság ítélet után másképp nevezni magát, nem bonthatja meg az állam demokratikus erőszakmonopóliumát. A jogrend érvényesítése kizárólag a mindenkori demokratikusan megválasztott kormánytöbbség támogatását élvező végrehajtó hatalomai. Egyébként kicsúszik a demokratikus ellenőrzés alól. A jogrend érvényesítése, a jogrend érdekében erőszak, még ha jogszerű is, de erőszak alkalmazása nem gárdák feladata, hanem kizárólag a magyar rendőrség, majd utána az ügyészség és végül a bíróság feladata. És ezt az egységet nem lehet megbontani, mint hogy ez megbomlott. És ez igenis a jogállamiság komoly kihívását, megrendülését jelentette az elmúlt időszakban. Hasonlóképpen a média a modern világban mindig fontos demokrácia kérdés is. A legfontosabb magyar média hatóság élén több mint egy éve nem volt vezetés. Ehhez képest most van. Most van egy világos, törvényben szabályozott működési rend. Azt tanácsolom önöknek, hogy az erre vonatkozó parlamenti vitát tanulmányozzák át, ahol világosan látható, hogy nincs az új médiaszabályozásnak egyetlen olyan mondata sem, amely valamely nyugat-európai állam médiaszabályozásában nem szerepelne. Ennél európaibb médiaszabályozást nehéz elképzelni. Tehát összességében azt szerettem volna mondani önöknek, hogy az elmúlt 3 hónapban az egyik legfontosabb dolog, amely nemzetközi érdeklésre tarthat számot, az éppen a jogállam megerősítése. Fontos dolog még, ami szintén érdeklésre tarthat számot, a politikai reform, ami szintén definíciószerűen vitákat von maga után. A parlamenti képviselők számának felére csökkentése, ennek rögzítése az alkotmányban, és a helyhatósági testületekben, a helyi önkormányzatokban politikai munkát vállalók számának a radikális 41-néhány%-kal való csökkentése. Ez egy olyan politikai reform, amelyet nagyon kevés nyugat-európai ország lenne képes nem 3 hónap alatt, hanem akár egyetlen ciklus alatt megvalósítani. Még akkor is nehéz ezt megvalósítani, mint Magyarországon, amikor a közvélemény egyértelműen érzékeli és kifejezi, hogy az ország méretéhez és a politika feladataihoz képest túlméretezett elittel van dolgunk. Tehát még egy ilyen közvéleménybeli sürgetés mellett is nagyon nehéz végrehajtani egy ilyen reformot. Az elmúlt 3 hónapban ezt megtettük, és azt gondolom, hogy ez szintén büszkén mutatható meg a nagyvilágnak. Kormányzati rendszer reformjával is foglalkozni kell. Itt föl szokták hozni azt, hogy kevés hölgy van a kormányban. Mindenkinek szeretném fölhívni a figyelmét arra, hogy igaz, hogy a kormányzati reform logikájából fakadóan a minisztériumok számát megfeleztük, tehát Magyarországon 8 minisztérium működik, de a hagyományos logikákat figyelembe véve, ha például az oktatás most is külön minisztérium lenne, akkor az oktatási rendszernek az élén ugye, akkor önálló minisztériumként állna hölgy, így csak egy junior miniszterként teszi ezt. De a vállalkozás és fejlesztés politika ügyének az élén is államtitkárrangban egy hölgy áll, ami korábban egy önálló minisztériumban öltött testet. És van 2 közigazgatási államtitkárunk is, aki hölgy. Ez az a pont, ahol visszautalva még a jogrend kérdésére, világossá kell tenni, hogy a magyar kormány a lehető legegyértelműbben foglal állást mindenfajta kirekesztéssel szemben. Nem csak az önbíráskodással, hanem a kirekesztéssel szemben. Tehát nem tűr meg olyan politikát Magyarországon, amelynek középpontjában nem az emberi méltóság elismerése áll. Ha ilyen politikát tapasztal, azt azonnal megtámadja. Kritika alá veszi, és igyekszik az érvek erejével megsemmisíteni. A kormányprogramban szerepel, a kormányprogram bemutató beszédben szerepel a tisztelet kultúrája. Ebben világossá teszi a kormány, hogy a kitűzött nemzeti ügyeket és nemzeti célokat a tisztelet kultúrájának jegyében kívánja elérni. A tisztelet kultúrájának a középpontjában pedig az emberi méltóság elismerése áll. Ezért semmilyen kirekesztés, faji, világnézeti kirekesztés nem fogadható el. Sem politikai szélsőségesség, sem antiszemitizmus nem engedhető meg a magyar politikában. És a magyar kormány minden ilyen jelenséget azonnal kritika alá vesz, megtámad, visszaszorít és megsemmisít. Ez a szándéka is emellett elkötelezett marad a jövőben is. Zárásképpen egy dologra még szeretném felhívni a figyelmüket. Ez pedig a Közép-Európa politika. Szeretném, ha a Közép-Európa politikát is egy tágabb összefüggésbe helyeznék, mint ahogyan eddig szoktuk. Ugye az eddigi dimenzió az leginkább úgy írható le, hogy vannak itt velünk földrajzilag, történetileg közös sorsot viselő népek, hát ha valakivel velük kellene igazából jóba lennünk. Vagy van hagyományos lengyel-magyar barátság, mint minden ilyen pszichológiai, történelmi pszichológiai tényező felhasználható a külpolitika alakításában, miért ne építenénk erre? Én arra szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy itt most egy komolyabb dologról van szó. Ezek is nagyon komoly dolgok, de itt most egy véresen komoly dologról van szó. Ha önök vetnek egy pillantást azokra a gondokra, amelyekkel küzd Európa, akkor azt fogják látni, És nem akarok én megelőlegezni olyan kérdéseket, amelyeket majd nagy államok hosszú évek során határoznak meg. Tehát nem álláspontot akarok kifejteni, csak helyzetet írok le. De az nyilvánvaló, hogy ennek a világ össztermelésében egyre zsugorodó teljesítmény nyújtó nyugati civilizációnak előbb-utóbb, és inkább előbb, mint utóbb, valamilyen kiegyezést kell kötnie a civilizáció szempontból, keresztény gyökerzet szempontjából hozzánk tartozó Oroszországgal. Ez nem lesz elkerülhető. Szerintem az erre vonatkozó stratégiai döntések, ha nem is nyilvánosak, de jó néhány helyen talán már meg is születtek. Na, ez teszi véresen komoly kérdéssé Közép-Európát. Mert a mi számunkra természetesen fontos, hogy az Európai Unió, meg talán az Egyesült Államok is, tehát a hagyományos nyugat az ortodoxia alapján álló Oroszországgal megtalálja a modus vivendit és a történelmi kiegyezés megfelelő formáját. De ez nem történhet úgy, hogy közben a közép-európai érdekek ennek áldozatul esnek. Tehát itt egy nagy világtörténelmi probléma leglogikusabb megoldása során előálló, nagyon nehéz helyzetről beszélünk, amikor Közép-Európáról beszélünk. Mi nem tudunk elfogadni olyan megoldást ebben a kérdésben, amelynek eredményeképpen Közép-Európa alárendelődik egy ilyen nagy kiegyezésnek és megegyezésnek. Alárendelődik gazdasági értelemben, katonapolitikai értelemben és érdeklődési szemben. Ez nem fogadható el. Tehát itt most olyasmikről beszélünk, mint katonai együttműködés a közép-európai országokkal a NATO-n belül, olyasmiről beszélünk, mint fejlesztéspolitikai együttműködés, közös pénzintézetek felállításának kérdése. Olyasmiről beszélünk, mint észak-déli energiacsatornák megnyitása, létrehozása és működtetése, mint közlekedési folyosók kérdése észak és dél irányába, a hagyományos kelet-nyugatot kiegészítve. Ha a kelet-nyugat dimenzió meghatározó marad, vagy mondjuk így monopolisztikus marad, mert nem csak meghatározó ebben a pillanatban, hanem kizárólagos. Ha ez megmarad a közlekedésben, energiapolitikában, katonapolitikában, és nem tudunk emellé egy észak-déli tengelyt fölépíteni, amit helyettünk senki más nem fog fölépíteni, akkor a közép-európa politika megmarad a korábbi hangzatos barátságot kinyilvánító gesztusok szintjén, miközben soha, talán az elmúlt évszázadban nem volt olyan fontos egy valóságos, gazdasági, katonai, érdekérvényesítő képességgel rendelkező közép-európa megalkotása, mint most. A világ jó irányba megy szerintem, amikor ezt a megoldást keresi, amiről beszéltem, de ennek a megoldásnak mi áldozatai lehetünk. Ha kellő időben, és talán most még kellő időben vagyunk, nem teszünk meg mindent egy közép-európai együttműködés kiépítése érdekében. Köszönöm szépen a figyelmüket!